Kálmán Peregrin Ferences rendi szerzetes Pasaréti plébános az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Az egyháztól szokás elvárni, hogy közvetítsen, mondjon értékeket a társadalom számára, annak a társadalomnak is, amely nem feltétlenül egészében az egyház része. Akar az egyház ilyen értékeket közvetíteni?
Biztos, hogy akarunk értékeket közvetíteni, és biztos, hogy vannak olyan találkozási pontok, ahol az Istenbe vetett hit és a józan emberség egymással találkozik. Azonban mi, amikor ilyen értékekről beszélünk, akkor szükségszerűen arra az alapra utalunk, amin az egész nyugszik. És ez Jézus Krisztus, mint az emberségnek az alapja. És amikor értékeket közvetítünk, akkor mi nem tudunk, és nem szabad elhallgatnunk azt, hogy úgy érezzük, hogyha ez az alap megtörik, vagy ez az alap hiányzik, akkor ezek az értékek is ingadozóvá válnak, és elvesztik azt a végső létjogosultságukat, amiből sarjadnak, és amire épülnek. Ezért olyan nehéz sokszor értékeket közvetítenünk, sokkal inkább a hatását érzik az emberek, hogy egy Krisztusból sarjadó értéknek milyen hatása van az életükre. Gondoljunk csak például, hogy Nyugat-Európában nagyon sokszor a katolikus iskolák azok, amelyek még valamiféle konszenzusos értékrendszert át tudnak adni a következő nemzedéknek, és ezért szívesen járatják oda a gyermekeiket a szülők. Amit mondani is szoktak, akár még a nagy politikában is, világpolitikában is, hogy nagyon sokszor egyházi szervezeteknek szívesebben adják oda a kormányok a juttatásokat, mert biztosabbnak tűnik az, hogy az az összeg, vagy az a juttatás eljut a rászorulókhoz, mint a civil szervezeteknél. Persze számtalan ellenpélda is van.
A tisztesség értéke az egyik ilyen, akkor ezek szerint, hogy nem lopom el, ami a másé. Ugye?
Igen, hát...
Ezt így lehet lefordítani a köznapi nyelvre, amikor az ember azt kérdezi magától, hogy ebből az értékekből mit tud ő maga hasznosítani a saját életében.
Igen, biztos, hogy ha ezt a területet emeljük ki, akkor a tisztesség, igen, ez a példa alapján a tisztességet mondjuk kiemelhetjük, vagy beszélhetünk erről. De hangsúlyozom, hogy számunkra az alap a fontos, és ebből sarjad ez a fajta megbízhatóság, vagy kiszámíthatóság, ami maga Jézus Krisztus.
Le lehet fordítani hétköznapi viselkedési szabályokra az alapból fakadó értéket, azt a szemléletet? Tehát az ember megkeresheti saját magának, hogy ha tiszteletben tartja az alapot, akkor hogyan kell viselkednie?
Erre éppen egy olyan példát mondanék, ami kicsit történeti, kicsit filozófiai, de nagyon érzékletes a mai társadalomban. Nagyon sokat beszélünk személyről, személyiségi jogokról, személyközpontuságról és más egyebekről. A személy fogalma igazából Jézus Krisztus miatt alakult ki. Amikor meg kellett mondani az első századokban, hogy most ez a Jézus Isten volt vagy ember, hogy volt Isten és hogy volt ember, a keresztények az ókori görög színháznak a rendszerét használták, ugye, ahol a színész, egy színész több szerepet játszott. És mindig azt az állarcot tartotta maga elé, amelyik szerepet játszotta, annak megfelelő állarcot. És a keresztények azt mondták, hogy valahogy valamiképpen Jézus is így jelent meg köztünk, valóságos Istenként és valóságos emberként. És ez az állarc, ez a görögben a proszópon volt, amiből a persona, a személy fogalma kialakult, és azt mondták, hogy Jézus egy személy volt, akiben isteni és emberi természet összekapcsolódott egyformaképpen, miként a színész is egyformaképpen játssza az egyik szerepet és a másik szerepet. Na most, ha ebből fakadt utána az, hogy a személy az megismételhetetlen, hogy lehet mondjuk idézőjelbetéve klónozni, de ugyanazokat az életkörülményeket nem lehet megteremteni körülötte, amik hatással vannak az ember életére. Tehát, hogy maga az ember az megismételhetetlen, az egyedi, az unikális. Ez Jézus Krisztus miatt alakult ki. A másik szemét ma azért tudjuk becsülni, ma azért tudunk végsősorban személyiségi jogokról beszélni, mert Jézus Krisztus miatt a személy fogalma tisztázódott.
Hogy bonyolítsam akkor tovább? Hol van a közösség tiszteletének a parancsa? Mert ha azt mondom, hogy a személy velem teljesen egyenrangú, mert unikális és Jézus Krisztus képére formálódott, akkor ő a legnagyobb. Őt kell tisztelnem, és nem a közösséget. Rosszul gondolom?
Menjünk vissza akkor megint a Szent Háromságra, amivel az előzőekben már kezdtük. A személy arra rendeltetett, hogy szüntelen önajándékozásban éljen, hogy tudja magát a másik szolgálatára bocsátani. És itt megint egy fogalmat hadd hozzak be, ami népszerű, a kommunikáció. Ennek a forrása a kommunió, amit megint a Szent Háromságra használ eredetileg az egyház, önajándékozás, vagy az áldozást hívjuk így latinul kommunia, amikor Krisztus kiosztja önmagát, és ezáltal születik meg az egyház a Krisztus által megajándékozottaknak a közössége, akik folytatják azt az önajándékozást, amiben Krisztustól részesültek. És így születik meg a közösség. Ha az ember szüntelenül arra törekszik, és azt szerint akar élni, hogy a másik javát szolgálja, ha próbálja fölülmúlni önmagát, a kereteit, akkor megtalálja a közösségnek azokat a módozatait, és azokat a törvényeit és szabályait, amik segítik ezt az életmódot. Tehát miközben, és ugye akkor érkezünk meg a mindennapokra, egyszerre kell szem előtt tartani az egyének a jogait, amelyet be kell illeszteni a köznek a javába.
Mond-e valamit arról ez a rendszer, hogy a hierarchikusan fölépülő közösségeinkben az ember hogyan találja meg a helyét? Mert a közösségekben vannak vezetők, meg vezetettek, és a kettő között szokott lenni mozgás, időnként, meg folyamatosan is. Hol érzi az ember otthon ebben a rendszerben magát?
Ebben a rendszerben ott érzi magát otthon, amire képessége van. Tehát,
csak a képesség határozza meg?
Hát nem csak a képesség határozza meg, de alapvetően akkor itt megint átléphetünk a hitnek a világába. Az embernek meg kell találnia a helyét a teremtés rendjében és a közösség rendjében. Föl kell ismernie azokat az értékeket, amelyekkel az Isten megajándékozta őt, hogy azt kibontakoztassa. Szent Pál is azt mondja, hogy ha a fül szem akar lenni, akkor szereptévesztésben van. Hogy az egyik testrész a másikat ilyen értelemben nem tudja helyettesíteni. Azt kell megtalálni, hogy a világban én hol vagyok otthon, hol van a helyem. És akkor találom meg a közösségben magában is a helyemet. És a hierarchikus rendben pedig azt, hogy mondjuk én a közösség vezetésére bízattattam, azt szolgálatként kell megélnem. Nagyon sokszor előkerül ez, én magam is rendi közösségben, vagy korábban a Szentkuti búcsújárójában, vagy most is a plébánián, sokszor van úgy, hogy tudom azt, hogy nekem kell eljárnom egy kényes ügyben. Nekem kell bevállalnom azt, mert a közösségnek a vezetője vagyok, hogy ezt a kényes ügyet rendezzem, konfrontálódjam, azért, mert a közösség egészének a védelme megkívánja tőlem azt, hogy megvédjem őket egy nagyobb rossztól.
Honnan tudhatja az ember, hogy jó helyen van? Bizonyára ön is ismer olyan embereket, akik mindig úgy érzik, hogy ahol éppen vannak, az számukra nem jó.
A belső öröm, hogy...
Az nem lehet lustaság? Jó, ez nekem. Nem akarok én ennél többet, nem akarok mást, ez kényelem.
A belső öröm és a kényelem között különbözőség van. A belső öröm a sokkal mélyebb, mint a kényelem. A kényelmes ember azért alapvetően érzi, hogy nincs a helyén, még hogyha nem is mondja ki. Inkább azt érzi, hogy neki ez így kényelmes. De nem belső örömet érez. Szerintem az embereknek meg kell találniuk azt, hogy abban az adott közösségben, ahol élnek, azokkal a tulajdonságaikkal, amik vannak, jó tulajdonságaikkal, hogyan tudnak kibontakozni, hogyan tudják önmagukat ajándékozni. Ugye a szeretet alapja az önszeretet. A jó értelembe vett önszeretet. Hogy tudom azt, hogy és elfogadom azt, ami vagyok. Innen indulok ki. És nem posztokra vágyom, nem egy romantikus képet alkotok magamról, és e felé a romantikus önkép felé haladok, és ebben mérem magam, nem elfogadom azt, ami vagyok. És megnézem azt, hogy abban a helyzetben, amiben vagyok, amiként ott vagyok, hogyan tudom a mások javát, a közösségem jólétét, a saját boldogságomat is ilyen értelemben szolgálni és kiteljesíteni. Mit tudok adni magamból abban a helyzetben? És azt megpróbálom odaadni. Ugye nagyon sokszor látni azt, hogy a bizonyos családokban valami presztist el kell érni. Ha mit tudom én, valaki nem végzett egyetemet, akkor az már nem ember. És akkor elvégez egy egyetemet a gyerek, de utána elmegy asztalosnak, mert ő abban boldog igazán, abban tud kiteljesedni igazán. És hogy ne ilyen vélemények, presztízsek, elvárás, ilyen értelembe vett rossz elvárások alakítsák az életünket, vagy sablonok, sémák, hanem hogy az ember találja meg azt, amiben igazán jó, amivel igazán meg tudja ajándékozni a közösségét. És azért merjen és akarjon tenni, mert ez áldozatvállalással is jár. Ez nem csak boldogság, ez nem csak olyan értelembe vett boldogság, hogy masírozunk előre, ez bizony kemény követelményekkel jár, hogy kicsiszolódjon az a jó, ami bennem van. Ha ezt meri vállalni, szerintem akkor születik meg a belső öröm, mint ahogy a sportoló, ugye ez Szentírásban is előkerül, hogy mennyit küzd azért, hogy ő legyen az első, hogy célba érjen. És ugyanígy ez az emberi élet egészére is igaz, hogy tudni küzdeni a jóért, a belém helyezett jónak a kibontakozásáért. Ez az embernek alapvető igénye. Hány olyan fiatal van, aki még nem tapasztalta meg azt, hogy mit jelent 8 órát becsülettel dolgozni. Milyen megkeseredett az, amikor egy ember azt látja, hogy a munkájának nincsen gyümölcse. Vagy hogy nem tud kiteljesedni, nem tudja oda ajándékozni magát. Tehát ez az egész, az odaadottság, az odaajándékozottság, az kemény munkával jár. És hogy ennek a kemény munkának az öröme, a boldogsága az, ami a belső örömnek a forrása, hogy a helyemen vagyok, és ebben a helyemen létben ki tudok teljesedni, oda tudom adni magam az emberek, vagy éppen az Isten szolgálatára.
Mit kezdjek a rossz tulajdonságaimmal, ha van olyan szerencsém, vagy volt olyan szerencsém, hogy azokat fölismertem korábban, tehát legalább tudom, hogy mi az. Ha, amikor gondolhatom azt, hogy de hát én így vagyok egész, a sok jó, meg a néhány elhanyagolható rossz tulajdonságommal.
A rossz tulajdonságainkat érdemes áthangolni. Például, hogyha valaki nagyon pletykás, csúnyán beszél, és még, tehát mondjuk a szájával vétkezik nagyon sokat, hát ez tudatosan nevelje arra magát, hogy kezdjen el jót mondani. Tehát nem a száját kell bevarratni, hogy ne beszéljen, hanem változtassa át a szavainak a minőségét. Kezdjen el jót mondani, dicsérni, hálás szívűségét kifejezni, köszönetet mondani, másban a jót észrevenni, és ezt szavakban kifejezni. Tehát minden rossz tulajdonságunknak van egy ellentett párja. És azt egy kicsit fölismerni, és azt begyakorolni, hogy a papa a kenyeret és a bort átváltoztatja a misében, és az ember bensége is alakul az áldozás által, Jézussal való egyesülés által, ugyanígy az ember képes, mint egy a rossz tulajdonságait is átváltoztatni, persze kemény munkával.
De sokat kell gyakorolni?
Nagyon sokat kell gyakorolni.
Mert az ember beleőrülhet, hogy a gyakorolta, aztán egyszer csak kicsúszik a száján megint ugyanaz, ami ellen ilyen sokat gyakorolt.
Igen, de ez nem egy sport abban az értelemben, hogy vagy nem egy, hogy most kigyúrom magam. Tehát ez kell egy belső szabadság az embernek, az önmaga elfogadása, hogy kicsúszik a száján rosszul, stb. De hogy ennek ellenére nem mond le arról, hogy alakuljon. Meg nem egy ilyen rágörcsölős történet, hogy befeszülök ettől, hanem egy szép élet, a jónak a kibontakozása, ahol a jóról szerzett tapasztalataim örömében erőt nyerek ahhoz, hogy a rosszat is le tudjam győzni, vagy ki tudjam iktatni.
Honnan tudom, hogy jó úton járok menet közben? Azt fogom csak látni, hogy a kollégáim a környezetem fura szemmel néznek rám, mintha történt volna vele valami, mert ez nem ilyen volt korábban. Honnan tudom, hogy jó fele megyek?
Nyilván, amikor az ember egy adott élethelyzetben van, akkor fontos, hogy bemérje azt, hogy a többiek hogy viszonyulnak ehhez. Hogy úgymond egy olyan ember, aki nem hisz Istenben, nem hisz Krisztusban, ezt miként tudja megtalálni, erről azt hiszem egy életvezetési szakembert érdemes megkérdezni. Én pap vagyok.
Alig, hanem öntől is kérdeznek ilyeneket.
Igen, csak ott a hitben adott válaszokra irányul a figyelem. Mondjuk ebben különbözik például egy életvezetési tanácsadás, vagy egy lelkivezetés gyóntatás, hogy az életvezetésben ott az ember áll a középpontban. A gyóntatásban, a lelkivezetésben ott az Isten az, aki a középpontban áll, és ezzel az Istennel próbáljuk azt, aki segítséget kér, kapcsolatba hozni, köztük kapcsolatot teremteni, Isten és ember között ez a papnak vagy a gyóntatónak a feladata. Ugye a gyónás középpontjában sem a bűn áll, nem a bűnös, nem a pap, nem a gyónó, hanem az Isten irgalma. Ezért merünk mélyebbre menni, mondjuk, mint egy egyéb baráti beszélgetésben. Tehát én ebből a hitéleti szempontból tudok erre hát egyfajta utat mutatni, vagy egy útról beszélni. Azt szoktam mondani, ami az Ószövetségben is nagyon előjön, Izrael állandóan felidézi az Istennel való kapcsolatát, hogy mi mindent tett vele az Úr, és gyakran akkor idézi fel, amikor olyan lépés előtt áll, ami kockázatos. Prófétákat megnézzük, az Isten fényében értelmezik Izrael történetét, és arra bátorítják a népet, hogy bármennyire is valószínűtlen annak a következő lépésnek a sikere, tegyék meg, mert ez a logikus következménye mindannak, amit Isten értük és velük művelt. És a hívő embernek én ezt tudom mondani, hogy neki is van az Istennel egy kapcsolata, egy saját üdvtörténete, amit szüntelenül fel kell idéznie, elevenen kell tartania a szívében, és azt, hogy milyen irányba megy tovább, lép tovább, azt elsősorban a szívében kell eldöntenie, ennek az Isten kapcsolatnak a fényében, hogy a következő lépés az illeszkedik-e ehhez az üdvtörténethez, ehhez a személyes üdvtörténethez, személyes Isten kapcsolathoz, vagy nem. Ha illeszkedik, tegye meg. Ha attól azzal szöges ellentétben áll, akkor hagyja el.
Hogyan fejlődik az egyházi közösségek ereje Magyarországon? Több helyen volt vezető, több helyet is látott, és nyilván ismeri az egyházat belül. Növekszik? Fiatalok is jönnek?
Ez területenként változik, hiszen a társadalomban mondjuk a falvak egyre inkább elnéptelenednek, és ezzel a helyi egyház is egyre jobban gyöngül.
Ahol nincs ember, nem kell pap.
Igen, mondhatjuk így is. De ugyanakkor pedig azt látom, hogy a mi gondolkodásmódunkat az egyházit belülről még nagyon meghatározza a 30-as éveknek, vagy a 20-as éveknek a gondolatvilága, vagy a romantikája. Hiszen mi úgy gondoljuk, hogy Magyarországon a kommunizmussal szűnt meg úgymond a vallásosság, és ez abban az értelemben igaz, hogy az a nagy erőteljes egyház, amelyik a 30-as években volt, az ténylegesen a kommunizmustól egy halálos sebet kapott. De a 20. század elején azért nem feledkezhetünk el arról, hogy a leírások szerint például a pesti oldalon gyóntatás szinte csak a pesti ferenceseknél volt, és a többi templomban nem. Nem feledkezhetünk el arról, hogy mondjuk például viennei Szent János a francia felvilágosodás hatására egy istállóban volt első áldozó, és háromszor el akarta hagyni azt a falut, ahová kinevezték plébánosnak, és mégis hűséges maradt, és utána vasútvonalat építettek arra a vidékre azért, hogy a gyónókat fogadni tudja. Tehát, hogy az egyház élete az alapvetően olyan, és azon múlik, hogy vannak-e hűséges emberek, akik az adott vidéken hűek maradnak az evangéliumhoz, az Istentől kapott hivatásukhoz, és hogy fölismerik-e azt, hogy ezt az Istennel megélt életközösségüket hogyan tudnák fölkínálni a környezetük számára. Mert amikor mi hitátadásról, evangelizációról beszélünk, akkor nem egy pártpropagandát hajtunk végre, nem egy ideológiát akarunk továbbadni, nem egy reklámot, vagy nem azt akarjuk, hogy ilyen értelemben, hogy most mi egy létszámot tudjunk produkálni. Jézus, amikor meghív bennünket a vele való közösségre, akkor az ő atyával való közösségét ajánlja fel, abba fogad be. És az evangelizáció, a hit továbbadása is a katolikus egyházban ez, hogy föltárni az Istennel való kapcsolatunkat, az abba való belépésnek a lehetőségét, és ahol vannak olyan egyházközségek, akik megtalálják azokat megtalálják azt, hogy hogyan lehetnek közösségben, hitbeli, erkölcsi, mentalitásbeli közösségben Krisztussal, és felfedezik azt, hogy hogyan tudnák ezt továbbadni az embertársaiknak, ott él az egyház. Ez nagyon sokszor lehet egy szervezet, egyházi szervezet, lehet egy helyi egyházközség, lehet egy-egy személy, akin keresztül ez jelenvalóvá válik. Ahol vannak ilyen támpontok az egyházban, a mai magyar egyházban, ott vannak fiatalok, ott van élet, és ott van emberi szempontból jövője az egyháznak, nem feledve azt, hogy az Isten ezekben a kihalt templomokban is tud csodát művelni, hiszen gondoljunk csak arra, hogy épp a rendalapítónk Assisi Szent Ferenc egy omladozó templomban hallja meg azt, hogy Ferenc építs fel egyházamat, és azon keresztül, hogy felújítja a Szent Damjánói kápolnát, azon keresztül találja meg azt, hogy az egyház egészének az életét is honnan indíthatná el. Minden megújulás, azt mondhatnánk, hogy majdhogy nem minden megújulás egy omladozó templomból, egy omladozó egyházból indult el, ezért nem kell félni az omladozó egyháztól.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kálmán Peregrin Ferences rendi szerzetes Pasaréti plébános volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő, Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.